Ti vagytok a hősök, a nap hősei. Ernő szeretettel üdvözöl mindenkit, és hát így üdvözlünk mi is mindenkit határainkon, innen és túl. Tudjuk, hogy sokan követtek minket a hanganyagokon és a videókon keresztül, és ugyanakkor nagyon nagy megtiszteltetés, amikor itt vagytok személyesen is. És az a reményem, hogy kapunk ma Istentől, hogy igazán megérint minket, hogy valamit elvégez itt belül, ami maradandó lesz. Hogy hallunk valamit, lehet, hogy csak egy szót, egy mondatot, ami valamilyen módon gyökeret ver a szívedben, és megváltoztat lehet, hogy örökre. Isten képes ilyenekre. Istennek van egy élő és ható szava, ami ugyanaz a szó, amivel a világ mindenséget teremtette. Ugyanaz a szó, amivel fenntartja ebben a pillanatban is zsidók egyszerint a világ mindenséget. Ugye az ő hatalmas szava hordozza. És jó ezt látni, hogy egy nagyon nagy és nagyon erős Istenünk van. És már csak az a kérdés, miután látjuk, hogy nagy és erős, és hogy semmi nem tud fölé kerekedni, hogy senki és semmi nem tud téged kicsavarni az ő kezéből, hogy nincs olyan erő, nincs olyan hatalom, amelyel neki versengenie kellene. Nincs ilyen. Ő a végső és a teljes hatalom. Ha ez így van, és ezt mi látjuk, akkor már csak egy kérdés van, hogy vajon a jellemében nem kifogásolható-e? Hogy vajon, miközben megtehetne mindent értünk, vajon meg is tesz-e mindent értünk? Ez a nagy kérdés. Miután láttam Istent, miután hittem benne, és úgymond hívővé lettem, az életem nagy kihívása, a nagy küszködés, ha lehet így mondani, az, hogy Isten kicsoda, hogy milyen az ő jelleme, hogy tényleg törődik-e velem, hogy szerete, hogy néz ki az a szeretet, amivel ő szeret, hogy ő, akinek minden hatalma megvan, mire fogja használni ezt a hatalmát. És nem tudom, hogy nektek nincsen néha az az érzésetek, hogy Isten elfelejtett. Téged biztos, vagy engem biztos. Vagy ha nem felejtett el, akkor valami nagyon furcsa terve van. Azt gondolom, hogy az emberi szívben könnyen és gyakran felébredhet az a vád, hogy Isten nem törődik velem. Vagy törődik, de olyan, mint egy kiképző tiszt, egy nem is tudom, tengerészgyalogos ezrednél, aki épp bezavar a jeges vízbe, mert az jó lesz neked. És tényleg jó lesz nekem, de most nem akarom a jeges vizet. Tehát hogy van ez? Tehát, hogy kicsoda Isten, és hogyan bánik velünk? Egy kicsit erről szeretnék beszélni, és még mindig benne vagyunk a sorozatunkban. Ez még mindig az élet ösvényein sorozat, még mindig a hatodik elemből az ötödiknél tartunk, a keresztnél. Ez még mindig a kereszt. Úgyhogy mondjunk el egy imát, kérjük meg Istent, hogy tényleg érintsen meg minket, hogy tényleg adjon a várakozásunkon felül, és aztán lássuk, vegyük át, és szabaduljunk meg, találjunk egy nagyobb életet. Vagy csak menjünk mélyebbre abban, amit már megtaláltunk. Oké, rendben van ez? Oké, csináljuk ezt egy ima. Mennyei Atyánk, mindenható, teremtő Isten, aki a hatalmas szavaddal tartott fenn a mindenséget, adj nekünk ma, mint ahogy mindig szoktál, tőled van várakozásunk, te rád számítunk, nem valami fura vallásos okból vagyunk itt, nem azért, mert muszáj, vagy nem is tudom, hanem mert nyomás alatt vagyunk, mert híjával vagyunk, mert igazából kimondhatom, mert nyomorultak vagyunk, és szükségünk van rád, szükségünk van a te érintésedre, az erődre, a hatalmadra bennünk és rajtunk keresztül, egy szabadulásra rád van szükségünk. Hogy lássunk téged magasan felemelve, hogy a szívünk bízzon benned, ragaszkodjon hozzád, és ebben a bizalomban, ebben a ragaszkodásban megszabaduljunk, szabadok legyünk igazán, és átadjuk, átengedjük magunkat a te szeretetednek, és a te gondoskodásodnak, és egy ámulatos, egy elképzelhetetlen életet éljünk. A szerető Istenünk gazdagságában és bőségében. Úgyhogy csak köszönjük, erre vágyunk, hogy felemelj minket magadhoz, ahol a helyünk van, a te jobbodon. Csak köszönjük a te nevedben, a názáreti Jézus Krisztus nevében. Amen. És ez a gondolat kérdezheted, hogy hogyan kapcsolódik a kereszthez. Úgy kapcsolódik a kereszthez, hogy ugye a kereszt elengedésről szól, arról, hogy az én utaimat lecserélem Isten útjaira. Szia! Hogy az én gondolataimat lecserélem Isten gondolataira. Hogy igazából azt, amihez ragaszkodom, és ezek jó dolgok és rossz dolgok, ezek fájdalmak és örömök, ezek félelmek és vágyakozások, ezeket elengedem. Elbúcsúzom tőlük. Átadom őket Istennek. Ugye sokat idéztük Péterből, hogy minden gondotokat őrá vessétek, mert neki gondja van rátok. És ez az elengedés egy olyan szintű elengedés, ahol én nem átadom az én gondomat Istennek, ahol az én kezem még fogja ezt a dolgot, és aztán Isten keze is megfogja, és aztán én elfelejtem elengedni, és visszaveszem magamtól. Igen, és Rafi már jön, hanem egy olyan fajta elengedés, ahol még mielőtt ő megfogta volna. Mielőtt megfogta volna, én azelőtt elengedem, és jöhet vissza. És többnyire ő nem dobja, köszönöm szépen, ő nem dobja vissza nekem, de amikor Istenre vettem a gondjaimat, igazából egy nagyon kiszolgáltatott helyre kerülök. Mert az én kezem biztonságából úgy tűnik, minthogyha az életem fontos dolgai a semmibe kerülnének. Mert én tényleg elengedtem őket, és ez a víz majdnem le is esett. És ez a képem arról, hogy amit nem én fogok a kezemben, amivel nem én törődök, amiről nem én gondoskodok, az le fog hullani a földre. És Isten azt mondja, nem, kihagysz engem a számításból, én ott vagyok. Bármit is dobsz el, én elkapom. Vesd én rám, és itt a szó a hajít, az eldob, mint a gerejt. Vesd én rám a gondjaidat, mert nekem gondom van rád. Oké, elengedni. Mert különben olyan terheket hordozunk, amelyek elhordozhatatlanok nekünk, amelyek nem arra valók, hogy te hordozd őket, te nem vagy Isten, és a mi társadalmunk isteni terheket tesz ránk. Persze, mert a mi társadalmunk azt hiszi, hogy Istenek vagyunk. Persze tudja, hogy nem, de nincs jobb, nincs nagyobb. Ki más lehet a felelős, hanem az ember, ha nincs felette már senki és semmi. Úgyhogy van felelősségünk az, hogy őráhajítsuk a terheinket, és neki gondja van ránk, hogy őrá bízzuk magunkat. És amikor ez az elhajítás nehezedre megy, akkor ez legyen egy vészjel arra, hogy ugyanabban a betegségben szenvedsz, amiben én is, és amiben én azt gondolom, hogy nagyon sok-sok hívő, és ez a betegség az, hogy nem bízunk Istenben. Van egy vallásunk, van egy szép kis formánk, amivel minden jól körül van rajzolva, de a lényege, hogy végül is, amikor igazán számít, akkor én bízom-e benne, hogy én elhajítom-e, hogy elengedem-e, ez a lényege, hogy bízom-e benne ezen a ponton, sokszor az derül ki, amikor jön a próba, amikor jön a nehézség, amikor Isten megpróbál minket, hogy lássuk mi is, amit mindig is tudott, hogy egyetérthessünk, hogy nem bízom benned. Ha, Uram, nem. Ne haragudj, nem. Nem bízom benned. Csak egyszerűen nem. És ezzel Isten ezzel nem történt semmi baj, végre a valóságban élünk. Végre elkezdhetek azon úgymond dolgozni, ami igazán számít, hogy bízzak benne. De ha nem bízom Istenben, nincs semmim. Nincs semmim. Csak egy vallásom. Csak vakre, naív reményem. Üres forma, erő nélkül. És a társadalmunk elég kegyelmes ahhoz, hogy ne szembesüljek az elveszettségemmel nap, mint nap, mert a kultúránk tart minket, a pénzünk, a lakásunk, a munkahelyünk, az életünk egész jól működik úgy is, hogy nem bízunk Istenben. De valójában nincs semmink. És ez csak nehogy megsíted, nehogy Úristen, baj van, nem bízom Istenne. Senki se bízik. De a legtöbben nem bíznak. De mi rájöttünk, és azt mondhatjuk, hogy Uram, segíts, Uram, új döntést hozok. Tényleg nem bíztam benne, tényleg nem dobtam, hanem adtam. És aztán, ha te megfogtad, ki is vettem a kezedből. De most elkezdem gyakorolni. De most megértettem, hogy ez a lényeg, hogy minden az enyém, csak el kéne, hogy engedjem magam, rád kéne, hogy bízzam magam, és eldobom. És ezt mondtuk legutóbb az Isten tiszteleten, hogy tegyél apró, bátor lépéseket. Bízd Istenre a... Mondd te, mit lehetne rábízni. Valamit, aminek azért van jelentősége, de még megmered tenni. Bízd rá Istenre a holnapi programodat. Azt nem. Arra készültem egész héten. Holnap van szombat. A holnapi programomat... Mondjuk a holnapi programodat. Egy apró pénzügyi kihívást. Valamit. És haladj lépésről lépésre. A végén mindent szeretne. Azt mondja, hogy adj nekem mindent. Ábrahámtól elkérte Izsákot. A legértékesebbet, a legfontosabbat, a szívünk legféltettebb kincsét. Azt mondta, hogy add ide nekem. Mert nálam van jó helyen. Ide kell, hogy add nekem. Úgyhogy, hogy jön ez ide? Úgy, hogy nem csak a javainkat őrizgetjük, nem csak a félelmeinket, tehát nem csak jó és rossz elvi dolgokat őrizgetünk, vagy tényleges dolgokat őrizgetünk, hanem pont az elvieket is. Vannak koncepcióink, amikhez ragaszkodunk. Például mindannyiunknak van egy Isten képe, van egy képünk Istenről, amihez ragaszkodunk. Isten biztos olyan, hogy, és persze ezt nem mondjuk így ki, mert már jól nevelt keresztények vagyunk, de a szívünk legmélyén van egy ilyen képem róla, hogy csak mondok valamit, hogy így egy kicsit így a szeme sarkából így néz engem. Ilyen kicsit, tudod, mint amikor, mit csinál ez? Mit csinál ez itt? Nézd rám, Isten, valahogy így. Tudod, de nem tudom, honnan jön ez, de van egy ilyen képem. Lehet, hogy az apám nézett rám így. Lehet, hogy, nem tudom. És a szívem mélyén, tudod, amikor dicsérem az Urat, akkor azt látom, hogy így néz rám. Ez mit csinál? Érted? Tehát, és nem tudom, hogy kinek a szívében milyen torzító és furcsa elképzelések lehetnek egy valójában gyönyörű, szerető, feltétel nélkül, kegyelmet és irgalmat adó, elképzelhetetlen Istenről, de van egy képünk. És a keresztről most én úgy szeretnék beszélni, hogy el kell engedned az Isten képedet, és le kell cserélned az igére. El kell engedned az elképzeléseidet Istenről, és le kell cserélned arra a valóságra, amit ő mond magáról. És úgymond kényszerítened kell az elmédet, hogy ezekkel az Isten által adott definíciókkal gondolkozz Istenről. Muszáj, hogy lásd a tékozló fiút, ahogy hazajön. muszáj azt, hogy az atya nem nézzen, ne ott jön a taknyos, hanem rohan felé, rohan, ami az akkori zsidó kultúrában egy megszégyenítő dolog volt, egy atya soha nem rohant. Az atya rohant, és csókolta a nyakát, és azonnal a hatalmát, a gyűrűt, a palástot odaadta, levágta a borjút, és leszúrta a tesóját, hogy mit vagy kibukva az öcsédre, meghalt, feltámadt, örüljünk. Oké, muszáj, hogy ezekkel a képekkel gondolkozz. És van egy zsoltár, ami segít ebben, és ezt a zsoltárt szeretném elolvasni veletek. Semmi mást, rendben? Ez volt a szövegkörnyezet, ez volt a bevezetés, és szeretném, hogyha ennek a zsoltárnak néhány verse úgymond mérföldkővé válna az elmédben, amihez elkezdenél ragaszkodni, amihez elkezdenél visszatérni, és újra meg újra ezekkel a szavakkal, Isten igéjével válaszolnád meg a félelmeidet, az aggodalmaidat, az élethelyzetedet, ha lecserélnéd a te szubjektív élményedet az objektív igazságra. Oké? És ez a 34. zsoltár. Dávid zsoltára. Mégpedig abból az időből, amikor őrültnek tettette magát Abimélek előtt, aki elűzte őt, ő pedig elment. Ugye miért tetette magát őrültnek Abimélek előtt? Azért, mert Abimélek egy filiszteus volt, jól mondom, és Góliát városában voltak, ha jól értem, és amikor ő oda beslattyogott Góliát kardjával az oldalán, akkor erre nem tudom, milyen gondolat volt. Ez olyan, mintha zsidóként besétálnék a náci Németország Berlinjébe. Tudod, nagy zsidó csillaggal a nyakamban. És csodálkoznék, hogy egyszer csak körülállnak, és azt mondják, hogy ez nem az a Dávid, akiről azt énekelték, hogy megölt Saul ezret, Dávid pedig 10 000 közülünk. Ez nem az a Dávid, aki lecsapta Góliát felét, és az ott nem Góliát kardja. És nem tudom, Dávidnak a papírtantusz hogy eshetett le, szerintem begyorsult így a vége felé, mert rájött, hogy ő itt most bajban van. Mekkora bajban volt Dávid? Csak úgy, tehát mert ez egy aranyos kis bibliai történet, nem? Hát milyen kis cuki. Csak megint, ugye, Nem töltjük meg tartalommal a szavakat ahhoz, hogy jelentsenek valamit. Tehát, hogy mekkora bajban volt Dávid. Te mindjárt fölkoncolják. Lecsapják a fejét. Ennyi, game over. Jó, és Isten kimentette ebből a helyzetből. És persze ő is trükközött, biztos Isten juttatta az eszébe, hogy oké, kezd, tegyél úgy, mintha megőrültél volna. És ezt csinálta, elkezdett őrültet játszani, csorgatta a nyálát, össze-vissza beszélt, hadonászott, és elengedték. De azt gondolom, hogy ez egy isteni csoda volt. És Dávid, aki ilyen bajok során éli az életét, amely bajok, azt gondolom, hogy a mi bajainkhoz képest azért súlyosabb bajok, nem? Tehát titeket üldöz a rendőrség, a hadsereg, és a titkosszolgálat egyszerre? Orbán Viktor a te személyes ellenséged, aki halálra keres téged? Értem, számítasz rá, hogy azon az ajtó mindjárt beront egy 12 fős ilyen csukjás géppisztolyos kommandócsapat, hogy itt a Rafi, megvan a Rafi. Nem így élünk, nem? Tehát minket véd a törvény, békében élünk. Dávidot üldözte a király. 10 éven keresztül. Tehát, hogy a mi kényelmes életünkben könnyű nem bízni semmiben és senkiben, vagy esetleg egy kicsit magunkban, de hogy nem Istenben, az biztos. Van egy vallásos bizalmunk, van egy ilyen aranyos kis igyekezetünk, de amikor a helyzet eldurvul, akkor legtöbbször kiderül, hogy a szívünk nem tanult meg Istenre és csak őrá támaszkodni. Dávidot azért szerette Isten annyira, mert az ő szíve ezt megtanulta. Megtanulta még a juhok mellett 10 éves korában. És egész életében ez volt a módszere, hogy azt a rutint alakította ki magában, hogy bármilyen is van, bárhol is van, akár király vagyok, és minden hatalom az enyém, akár tudod, senki vagyok, és egy barlangban bujkálok, Isten az én erőm, és ő benne bízom. És megtagadom azt, hogy a saját erőmre támaszkodjak, hogy a saját értelmemben bízzak, hogy úgy tegyek, mintha én lennék itt valaki, és nem Isten. És igazából Dávid életének a hibái, amiket Isten aztán később, ugye, mondjuk azt, hogy következményekkel járt, azok pont azok voltak, ahol mégis önmagában bízott. Amikor megszámlálta a népet, ugye azt mondta, hogy nagy erős király vagyok, én nézzük meg, mennyire erős, mekkora a népem. És Isten azt mondta, hogy te nemrég még nem így gondolkoztál, tehát nemrég úgy gondolkoztál, hogy a te néped az neked, a te szolgálatod és az erőd én vagyok. Mi történt, hogy ez megváltozott? Számlálgatod az erődet? Hát én vagyok a te erőd, nem? És Dávid jó volt ebben. Tehát Dávid ugyanúgy, hála Istennek, hibázott, mint mi is, nem egy ember feletti mércét állítanénk, hanem egy emberit, de ő, az ő titka ez volt, hogy mindig bízott Istenben, mindig megtért, gyorsan helyreállt, visszament Istenhez, és bízott benne. Úgyhogy lássuk, mi a tanácsa felénk jöhet. Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van. Ez nem egy aranyos Biblia vers, hanem egy lelki gyakorlat. Ez Dávidnak egy szokása. Ez az, amit ő csinál. Mi csinál? Áldom az Urat minden időben. Áldani azt jelenti jót mondani. Áldani azt jelenti, hogy elismerni azt, ami. Ő tudatosan gondolkodott Istenről, és elismerte, hogy ő kicsoda. Jót gondolt felőle, tudatosan használta az elméjét arra, hogy felidézze Istent és az ő tetteit. Dicséretem mindig ajkamon van. Számba vette Isten nagyszerűségét, és ahogy ezt megtette, nem volt nehéz őt dicsérni. Ugye nagyon nagy jelentősége van a megvallásnak, hogy mit mondunk magunknak a nap 24 órájában. Mert eljövünk az Isten tiszteletre, itt jó dolgokat hallunk, klassz, meg meghallgatok egy üzenetet, jó dolgokat hallok, klassz. De utána visszaváltok a saját belső monologomra, és ott azt mondom, hogy én nyomorult, milyen gát, és az élet, és minden, és ez se jó, meg az se jó, és tudod, és tehát Isten is, hol van Isten, ha itt lenne, akkor tudod, ez nem így lenne, és van egy belső párbeszéd, ezt mondom magamnak, a hit hallása nem az a 10 perc, amit ott vagyok az Isten tiszteleten, hanem az a 36 óra, vagy nem tudom mennyi, van egy héten, 128, vagy mi nem tudom, mindegy, hány, 40, hány, sok óra egy héten, mindegy, amit magamhoz beszélek, és egy negatív hang szól. Dávidnak nem ez volt a trükkje. Az ő trükkje az volt, hogy áldom az Urat minden időben. Dicsérete mindig ajkamon van. Az Úrral dicsekszik lelkem. Hallják ezt a szegények, és örülnek. Oké, az Úrral dicsekedni, mit jelentett ez? Dávid, hogy lett az, hogy te király lettél? Hát úgy, hogy elég tökös legény vagyok. Nem, Dávid nem ezt mondta. Dávid azt mondta, hogy Isten, ő emelt engem királyá. És hogy van ez, hogy legyőzted Góliátot? Én sehogy. Én Isten erejével, az ő nevében jöttem, és Isten győzte le Góliátot. És dicsekszem, és abszolút dicsekszem, de mivel? Istennel dicsekszem. A szívem tudatosan keresi az életemben Isten keze nyomát, amire emlékszem, és amivel dicsekszem. És nem csak magam előtt dicsekszem vele, hanem mások előtt is. De figyelj, Sanyi, ez kockázatos. Hát mi van, ha te így dicsekszel Istennel, és aztán besülsz? Nem? Hogy Isten így, Isten úgy, aztán meg te is ugyanúgy végzed, mint mások. És Dávidnak belefért ez a kockázat. Dávid nem azt mondta, hogy velem mindig tökéletesen lesz, hanem azt mondta, hogy hogy mindig Istennel leszek, és Isten mindig velem lesz. És ha megenged valamit az életemben, annak is biztos oka van. De rendben van, jól van az én dolgom. Dicsérem Istent, és dicsekszem vele. Még akkor is, hogyha nem azon az úton vezet, amin én akartam menni. Mert egész biztos, amikor fölkenték királynak, akkor kicsit ő is arra számított, hogy holnap megyünk a palotába. Hatalom átvétel, meg minden. Vagy nem is tudom. Tehát lehet, hogy nem, mert tudta, hogy van egy király, és hűségesen szolgálta őt, és gondolta majd, ha meghal a király, akkor leszek én. De arra biztos nem számított, hogy menekülnie kell. Értem, azért ez egy elég nagy varga betű ahhoz képest, hogy én lettem a király, tudod, és most meg az életemért futok. Úgyhogy hallják ezt a szegények, és örülnek. Dicsőítsétek velem az Urat, magasztaljuk együtt az ő nevét. És ez megint egy nyíltságról szól. Arról, hogy ő egész biztos, hogy az volt egyedül a négy fal között, mint aki és ami volt a többi emberrel. És ennyi. Nem is lehet, ez uncsi. Ez, Dávid ez volt. Ő dicsérte Istent. Az ő ereje, az ő, nem is tudom, pajzsa, az ő dicsekvése Isten volt. És akkor itt kezdi mondani, figyelj. Kerestem az Urat, és meghallgatott engem. Minden félelmemből kimentett engem. Egy másik fordítás úgy írja, hogy minden bajból kimentett engem. Egy másik fordítás úgy is mondja, hogy az Úrhoz kiáltottam, és meghallgatott engem. Mindegyik jó, mindegyik ugyanazt mondja. Emlékeztek, hol volt Dávid nemrég? Berlinben volt. A náci Németországban. Nagy-nagy zsidó csillaggal a nyakában. És körülállta az SS. Okay. És ezt mondja, kerestem az Urat, vagy az Úrhoz kiáltottam, és meghallgatott engem, minden félelmemből kimentett engem, vagy minden bajból kimentett, megszabadított engem. Hány félelméből mentette ki? Az összesből. Mindegyikből. Azért, mert jól csinálta? Nem, teljesen rosszul csinálta. Azért, mert úgymond természeti szemmel nézve fedhetetlen volt? Nem, Dávid nem volt fedhetetlen, egy csomó hibát követett el. Ez legyen az első sarokkő. Mit szóltok hozzá? Lehet ez az első sarokkő? Az első mérföldkő, amit lerakunk, amihez mindig visszatérünk. Aki az Úrhoz kiált, azt ő meghallgatja, és minden bajból kiszabadítja. De ha még nincs is baj, csak félelem van, akkor keresem az Urat, és minden félelmemből, minden lehetséges bajból kiszabadít engem. Jó ez? Amikor te azt gondolod, hogy nem, én simán belekeveredtem, én most belekeveredtem egy olyan bajba, tudod, nem hosszabbítottam meg a szerződést, itt azt el fogom veszíteni, ott, és ezért olyan nagy bajba kerülök, ezt senki nem tudja rendbehozni. Ha amikor ezt gondolod, akkor mit csinálsz? Mondjuk ki. Félsz, az rendben van, de mit csinálsz még? Hitetlen vagy, ez is igaz, de mit csinálsz még? Ahhoz, hogy ezt állíthast, hogy ez így van és így lesz, ahhoz Istennek minek kell lennie? Kimondom, hazugnak kell lennie. Mert te valamit állítasz, ami az ellenkezője annak, amit ő állít. Mert ő azt állítja, hogyha hozzám kiáltasz, meghallgatlak, és minden félelmedből megszabadítlak, minden bajból kimentlek. És te most épp azt állítod, hogy te találtál egy bajt, amiből én nem foglak kimenteni. És persze erre mondhatjuk azt, hogy de hát nem alakul az életünk mindig úgy, ahogy kérjük Istentől. Igen, az lehet. Tehát hagyjuk meg neki a szabadságot arra, hogy dolgokat úgy tegyen, ahogyan azt ő látja helyesnek. Tehát nem adhatok be neki egy cselekvési tervet, amit kötelező végrehajtania, de azt mondhatom neki, hogy ments meg, Uram, és ő megment engem. És erre kérdezheted, hogy mi van azzal, amikor valaki, mit tudom én, a halálos ágyán van, és az Úrhoz kiállt, hogy ments meg engem, és mégsem menti meg, és meghal. Hát erre azt mondom, hogy az életnek van egy rendje, amely elől nem kell megmenteni engem. Nem fogok 200 évet élni. Az az idő lejárt. Istennek nem kell megmentenie engem attól, hogy amikor eljött az időm, akkor hazamenjek. És vannak kihívások az életemben, amiket ő hozott az életemben, azok áldások, és amikor azt mondom, hogy ments meg, Uram, ettől, akkor ő azt mondja, hogy értem, hogy mit akarsz mondani, és megteszem, amit kérsz, de nem kimentlek ebből, hanem megtartlak benne, hogy megmentselek attól, amiért igazából belehoztalak ebbe a nehézségbe, hogy megmentselek az önteltségtől, az önmagadban való bizalomtól, a hitetlenségtől, hogy megmentselek attól, hogy elsodródj tőlem. De ha az valami olyan, amitől tényleg meg kell engem menteni, akkor Isten meghallgat és megment. Minden bajból. Minden bajból. 6. vers. Akik őrá néznek, felvidulnak, és az arcuk nem pirankodik. Egy másik fordítás úgy mondja, hogy és nem szégyenülnek meg. Okay, akik őrá néznek, felvidulnak, és az arcuk nem pirankodik. Nem szégyenülnek meg. Ez lehet a második sarokkő. Hogy néha félünk attól, hogy az Istenbe vetett bizalmunkkal pórul járunk. Ugye ezt az előbb is mondtam, hogy Dávid dicsekedett Istennel, nem félt attól, hogy a hite majd kudarcot vall, hanem számíthatok rá, hogy ha én Istenre bízom magam, ha ő rá hivatkozom, akkor ő nem fog engem szégyenben hagyni. És itt is kell, hogy adjak neki időt. Isten többnyire nem ilyen instant kávé módon csinálja a dolgokat, mert szeretné, hogyha a lelkünk megérteni azt, hogy mi történik. Szeretné, hogyha a lelkünk megformálódna az adott nyomás alatt. Szeretné, hogyha a megoldás olyan tempóban és olyan módon jönne, hogy mi nyilvánvalóan látjuk és értjük, hogy ez az ő megoldása volt. Csak mondok egy példát, tudod, van egy problémám egy szomszéddal. Uram, szabadíts meg a szomszédtól. És másnap hirtelen jóba vagyok a szomszéddal. Hát, ja, dicsérem az utat, milyen gyorsan megcsinálta, de 2 hét múlva nem emlékszem rá, hogy ez az Úr volt. És lehet, hogy 3 hét múlva úgy gondolom, hogy hát lehet, hogy azelőtt csak azért vesztem össze vele, mert rossz napja volt. De ha 2 éven keresztül gyötörjük egymást, és nyilvánvaló, hogy a szomszédom egy állat, és kibékíthetetlenek vagyunk, és aztán ahogy imádkozom kitartóan érte, egy isteni csodán keresztül elindul egy valódi változás, egy ponton a lelkem tényleg érteni fogja, hogy Atyavilág Isten úgy látta, hogy eljött az idő arra, hogy cselekedjen, és cselekedett. Mert hogy én nem tudtam ezt megváltozni, és hogy ez tényleg az volt, aminek látszott, az tuti. És most mégis másképp van. Úgyhogy Isten néha nem gyors. Oké? De nem fogsz megszégyenülni, csak bízz benne, és várd ki. Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, minden bajból kimentette őt. Egy másik fordítás úgy mondja, hogy a nyomorult, kiáltott a nyomorult, és az Úr meghallgatta, és minden bajból kimentette őt. Ez igazából az első mérföldkövünk másodszor, igaz? De legyen ez a 3. Kiáltott a nyomorult? Kicsoda? A nyomorult? A szegény. Kiáltott az, akinek nem volt mivel dicsekednie. Kiáltott az, aki nem csinálta jól. Kiáltott az, akinek nem volt miből. Csak kiáltott. Csak Istenre nézett. Csak tőle várt segítséget. Csak ő rá bízta magát. Ennyit tett. És Isten meghallgatta, és mit csinált? Kimentette minden bajból. És a minden bajból egy jó példa, amikor ott vagy a náci Németország Berlinjében egy nagy zsidó keresztel a nyakadban. Mert azért az egy egész jó baj, nem? Szerintem az egy egész jó fajta. És a mindenben ez is benne van. Benne van. Értitek, hogy ez megváltoztatja az életedet? Érted, hogy ez megváltoztatja az erőforrásaidat? Ez azt jelenti, hogy Isten az erőforrásom. És hogy ő soha nem hagyja el. Hogy ő kiszabadít engem minden bajból. Hogy az élet valójában nem egy elhordozhatatlan teher, ami a te válladat nyomja, hanem az élet valójában egy játék, ami Istenünk kertjében, ahol a terheket ő hordozza, ahol én a gyerek szerepét töltöm be. Hallottátok már ezt a képet valahol? Hogy ha csak nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, be nem mentek Isten országába. A gyerek szerepe az enyém, a gyerek szerepét kell tanulnom, amely rábízza magát az ő atyára, és aztán gondtalanul él. Nem függetlenül él, nem önhatalmulag él, gondtalanul él. Az én gyerekem, miközben nagyon is figyel rám és engedelmes nekem, élhet gondtalanul. Ezt értitek? És aztán lehet tök engedetlen, és hordozhat egy csomó gondot, és lehet depressziós. Mi a hasznom belőle? Én egy kapcsolatot akarok, ahol én akarok lenni Isten, most képes beszédet használok, és a gyerekem meg legyen a gyerekem. Mi a gyerekei vagyunk Istennek. Aztán mondja a következő 8. vers, az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megszabadítja őket. Ugye itt egy természet feletti jelenségről is beszél. Ez az egyik rész az igében, ahol az őrangyalunkról olvasunk. Arról, hogy a hívők mellett vannak angyalok, legalább egy. És úgy tűnik, hogy van szerepük az életünkben. Van egy testőröd. Milyen laza ez már, nem? Milyen vagány. Bemész a bankba, és jön mögötted a testőröd. Király, csak senki nem látja. Elég, ha te látod, elég, ha te tudod, elég, hogyha érted, hogy annyira fontos vagy Istennek, hogy nem hagy téged csak úgy lófrálni egyedül, egy nagyon-nagyon komoly testőt állít melléd, egy angyalt, akinek olyan hatalma van, hogy nem is tudjuk elképzelni, egy angyalt. Ugye egy angyal elintézett egy országot, egy angyal elintézett egy sereget, egy angyal elintéz bármit. És ezt mondja, hogy az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megszabadítja őket. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. És itt egy célt határoz meg, és ez lehet a 4. mérföldkövünk. Isten szeretné, hogyha éreznénk és látnánk, hogy jó, hogy ő jó. Nagyon sok hívőnek van egy ilyen hiperszellemi elképzelése Isten jóságáról. Valami ilyesmi, hogy az életem nyomorult, és az is lesz egész életemben. Ha elkeveredek Berlinbe, ott tuti, hogy lemészárolnak, de Isten majd megvigasztal engem, és valamilyen csodálatos módon lehet, hogy nem fog fájni annyira, vagy békém lesz, miközben földarabolnak. Ami bizonyos helyen tényleg így van, mert a mártírokkal ezt csinálta, de közben van itt egy üzenet, hogy ha csak az életedben nincs valamilyen rendkívüli, különleges küldetésed és elhívásod, akkor Isten szeretné, hogyha látnánk és éreznénk az ő jóságát. Oké? Ha látnánk és éreznénk az ő jóságát. Isten nagyon sokszor úgy működik, hogy amikor van egy félelmem, akkor azt először a szívem szintjén kezeli. Azt mondja, hogy tanulj meg bízni bennem, anélkül, hogy a körülmények, a félelmed oka megszűnne, hogy a körülmények megváltoznának. Bíz bennem, és ahogy bíztál bennem, megszabadulsz, anélkül, hogy a körülmények változtak volna. Ugye ez a hiperszellemi válasz. És ez helyes, ez jó, ezt Isten legtöbbször így csinálja. De azt mondja, hogy nem akarom, hogy itt megálljunk. Azt szeretném, hogyha miután a szívedben bíztál bennem, számítanál arra, hogy én ténylegesen megszabadítlak. Hogy jövök és cselekszem. Hogy Dávid nem mártír halált hal Berlinben, hanem kimenekül onnan. És aztán megírja a Zsoltárt, és azt mondja, hogy láttam Isten szabadítását. Láttam, és ti is láthatjátok. Érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr, hogy beavatkozik az életünkben, hogy valóban ott van, hogy tényleg velünk van, hogy tényleg hűséges. Nem a csicskánk, a dzsin, akit megdörzsöljük a palackot, és majd csinálja, amit mondtunk, de ott van velünk, ha én bízom benne, ha én ővele járok, ha minden utamon őrá gondolok, ha nem a magam esze után megyek, hogyha csak egy Ha csak megpróbálok valamennyire a gyereke lenni, akkor látni és érezni fogom a jóságát. És ő ezt szeretné, számíts rá, számíts rá. Egyetem jöttek az asszírok, mindig ezt mondom, ők a kedvenceim, és nem érték el Jeruzsálemet. Nem érték el, így nem, meghaltak. Ki ölte meg őket? Isten. És hány ellenségét üzte el Isten Izraelnek? Hányat? És aztán, amikor bálványt imádtak, és a saját fejük után mentek, és magukban bíztak, és pont letolták Istent, akkor hány ellenséget hozott Isten, és engedte, hogy elvigye őket fogságba? És nem azért, mert megutálta őket, hanem mert muszáj volt megtanulniuk, hogy hogyan működik ez. És ha valaki nem hall a szóból, akkor majd hall vagy ért az eseményekből. És azt kívánom magamnak, és nektek, és mindannyiunknak, hogy a szóból halljunk, hogy a szóból értsünk. Hogy ne kelljen sereget hoznia ellenünk, hogy az élet alapvető életfelfogásunk megváltozzon, miszerint nem a magam erejéből fogok végre élni, hanem Istenéből, hogy nem magamban fogok bízni, hanem ő benne. Úgyhogy érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr, és csak figyeljetek, hogy, hogy van ez a nem példabeszéd ez, mert ez a Prédikátor könyvében a végén valahogy így hangzik, hogy háború idején nem engednek szabadságra senkit. Ugye valahogy így van. És ugye egy háborús időben élünk, ugye emberek el vannak veszve, elkárhoznak. Isten azon dolgozik, hogy megkeresse és megmentse azt, akit elveszített. És ezek a napok, a földi élet nem arról szól, hogy tejjel, mézzel folyjon, és mindennel el legyünk kényeztetve, és csak minden úgy legyen, hogy akarunk egy kis piperkőc életet, nem erről szól. Hanem háború van, és háború idején nem megyünk szabadságra. Háború idején a nagy öröm az, hogyha van egy szelet csoki, amit tudod, a csata egyik tűzszünetében elő tudok venni, és meg tudom enni, és ez volt a mai kajám. A háborúban nagy dolog az, ha tudok aludni egy pár órát. A háborúban nagy dolog, ha száraz zoknim van. A háborúban máshol vannak a lécek. Ezt értitek? De Isten attól még egy gyengéden szerető téged, mint a királynőjét, mint a hercegét feldíszíteni, elkényeztetni, azt nem, de feldíszíteni, megdicsőíteni, az érettségbe emelni akaró Isten. Szép lovon akar járatni, palotában akar éltetni, mert te Isten fia vagy. És nem elkényeztetni akar, hanem, mint amikor Salamonhoz eljött Sába királynője, és látta Isten dicsőségét már akkor, amikor Salamonnak csak a szolgáit látta. Ezt értitek? Úgyhogy számítsatok rá, hogy a háborús időben Isten meg tudja csinálni azt, hogy mégiscsak elmegyünk nyaralni egy kicsit. Hogy mégiscsak érezhetjük és láthatjuk az ő jóságát. Mert ő elég nagy ahhoz. És figyelj, igazából így élünk, mindannyian így élünk. Egy nyugati, gazdag civilizációban élünk. Mi majdnem minden napunk nyaralás. És persze nem, mert elvadult szellemi háborúban élünk, és a szívünk tele van sebekkel, és értem én ezt. De Isten erről beszél, hogy mindez a nyomás azért van rajtatok, mert meg kell, hogy találjatok engem egy olyan módon, ahogy még nem találtatok meg. Bízzatok bennem, és én megszabadítlak titeket. érezzétek és lássátok, hogy jó vagyok, számítsatok rá, hogy megmutatkozom, és meg is fogok. Jeremiás 29 mondja, hogy mert csak én tudom, hogy mi a tervem veletek, nem romlást, hanem jó időket, jó jövőt szánok nektek. Itt most egy picit gyorsabban, nem, ezt még érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki hozzá menekül. Ez a jó, ez is megint egy mérföldkő. Mit kell csinálnom? Hozzá menekülni. Nem arra számítani, hogy az élet majd gondtalan lesz. Nem lesz. Háború van. De mit tehetek minden nap, minden pillanatban? Hozzá menekülhetek. És ha hozzá menekülök, mi lesz? Boldog leszek. Érezni és látni fogom, hogy ő jó. Ő kiment minden bajból. Megszabadít minden félelmemtől. Isten a megoldás. És fura ez. Hogy csináljam? Járd ki az utat. Először is legyél rá éhes. Először is vágy rá. De add is tanácsot, 10. vers. Féljétek az Urat, ti szentjei, mert akik őt félik, azoknak semmiben sincs fogyatkozásuk. Félni Istent. Nem félni tőle, hanem félni őt. A tisztelet legmagasabb formája. Ezt a képet használtam talán én is, de az egyik pásztortól most hallottam, hogy mint amikor jön a vonat. Álltál már vidéken vonatállomáson, ami nem végállomás, és vannak vonatok, amik áthajtanak. Átmegy 100-zal az állomáson. Tőled 1,5 méterre, és remeg a padló, és borzasztó hangja van. Kell-e félned a vonattól? Hát, ha túl közel állsz hozzá, igen. A vonatot kell lefélned? Igen, nem játszhatsz vele. 1,5 méteren múlik az életed. 1,5 métert betartod, minden rendben van. 1,5 métert nem tartod be, csak egyszerűen vége. Egy iszonyatos hatalom, óriási erő. Ő határoz meg mindent, ez Isten. Féld őt. És ő azt mondja, hogy akik őt félik, azoknak semmiben sincs fogyatkozásuk. Akinek Isten a középpontja, az arról ő gondoskodik. Mondja tovább, az oroszlánok is szűkölködnek, éheznek, de akik az Urat keresik, nem nélkülöznek semmi jót. Nem azt mondja, hogy nem nélkülöznek semmit, hanem semmi jót. Biztos vannak dolgok, amiket nélkülözünk, mint hogy az én gyerekem se kap meg mindent, amit kér. De semmi jót nem nélkülöz. Megint rá kell bíznunk Istenre, hogy ő tudja, hogy mi való nekünk is, mi nem. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, megtanítalak titeket az Úr félelmére. Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni? És itt ad egy listát, hogy mit kell csinálni. Szeretné jó napokat látni? Ezt csináld. Tartóztasd meg a nyelvedet a gonosztól, és ajkadott a család beszédtől. Tehát az első, amit mond, az a nyelv bűne. Vigyázz, hogy beszélsz. Ugye az elején beszéltünk a pozitív megvallásról, a hit megvallásáról, az Istennel való dicsekvésről, Isten dicséretéről. De itt beszélhetnénk a pletykáról, beszélhetnénk a haragról, a meg nem bocsájtásról, az irigykedésről, a kritikáról, a hitetlenség szavairól. Azt mondja, hogy tartóztasd meg a nyelvedet a gonosztól. Kerüld a rosszat, és cselekedjél jót. Ez egy elég általános megfogalmazás, de tetszik nekem, hogy ott van, hogy kerüld a rosszat. Ha tudod, kerüld el. Hát, ha nem tudtad, Isten megbocsátja, rendben van, de kerüld, tehát ne az legyen a szándékod, hogy rosszból rosszba lépsz, és a jót pedig azt keresd, és ha tudod, tedd meg, keresd a békességet, és kövesd. A békesség az, ahol az eltört csont összeforr, a békesség az, ahol, ahol viszály van, te békét kötsz, a békesség az, ahol a testvérek nem gyilkolják egymást. És ha minden igaz, mi testvérek vagyunk. Keresd a békességet. Három egyszerű tanács. Az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő kiáltásukra figyel. Ezek mi vagyunk. Az Úr arca pedig a gonosztevők ellen fordul, és emlékezetüket is kiirtja a földről. Ezek nem mi vagyunk. Ha az igazak kiáltanak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket. Azt hiszem, most mondja harmadszor, igaz? Hány bajukból menti ki őket? Mindből. Kiket? Az igazakat. Én igaz vagyok, hittem Jézus Krisztusban, ő megigazított engem. Egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tett. Azt mondja, közel van az Úr a megtört szívűekhez, és megsegíti a megsebzett lelkeket. A megtörtség egy érdekes dolog. Nem tudom pontosan, mit jelent. Mindjárt a végére érünk, de itt megállok még egy picit. A megtörtség az nem egyenlő az összetörtséggel. A megtörtség nem az, amikor beletapostak a földbe, és bár lehet, hogy van ember, aki nem törik meg másképp. De ez az, amit a legkevésbé kívánok magamnak, vagy bárkinek, hogy annyira makacs, annyira önfejű, annyira a saját útját járó legyen, hogy Istennek a végén össze kelljen őt törnie. Nem. A megtörtség az valami olyasmi, amit akkor érzel, amikor azt teszed észre, hogy a sinen ácsorogsz. És hallod a szót, hogy Sanyi, vigyázz, és gyorsan lelépsz, és jön a vonat. És egyszer csak rájössz, hogy Atya világ, milyen közel voltam hozzá, hogy elszúrjam, Atya világ, majdnem végem lett, és az értékrendem megolvad, megfolyik, a büszke tartásom lazít egy kicsit, az én diktálok, az egy kicsit úgy visszavesz magából, és az, ami eddig nyakas volt, az engedékeny lesz, és az Isten félelem ezzel a megtörtséggel jár, ahol én csak kezelhető vagyok. Nem kemény és vastag nyakú, akivel nem bír még Isten sem, mert vagy eltöröm a nyakát, vagy nem hajlik meg. Hanem megtört ember vagyok, akinek csak szól, és a lelke enged. Nem képmutatás ez, nem igyekezet, hanem tényleg eljutottam arra a pontra, ahol nem okoskodok, csak egyszerűen ostobaság okoskodni, csak egyszerűen nem diktálok, mert a vonat átmegy rajtam, és kész, ahol a szívem legmélyén megértettem, hogy én csak egy ember vagyok. Csak egy ember. És Isten szólhat, és az én szívem enged. A megtörtség egy gyönyörű helye, a megtörtség a hatalom helye, a megtörtség a gyógyulás helye, a megtörtség az erő helye, ahol én gyenge lehetek, és Isten erős lehet. Közel van az Úr a megtört szívűekhez. Nem is csoda, mert közel engedik magához. Megsegíti a megsebzett lelket. Ez az ősz, ez ő. Ő a gyengér, ő a törődő, ő a segítő. Ő csak akkor van bajban, amikor te lögdösöd őt, amikor kiszorítod az életedből, amikor te diktálsz, amikor két dudás van egy csárdában. És akkor se bánt, te akkor hogy működjek? Akkor én legyek a dzsined mégiscsak? Akkor én igazodjak hozzád mégiscsak? És még meg is teszi sokáig, mint ahogy egy anya a gyerekéhez igazodik. De aztán, amikor a gyerek már 20 éves, meg 30 éves, akkor már eljött az ideje a tiszteletnek, eljött az ideje a szobatisztaságnak, eljött az ideje nem is tudom, az illemnek, eljött már az ideje egy csomó mindennek. Ha csak legyünk emberek, és ő hadd legyen az Istenünk. Legyünk gyengék, sebzettek, megtörtek, kiáltsunk, és ő hadd legyen, aki megsegít, közel van hozzánk, megszabadít, aki valamennyi bajból kiment minket. Ez a 20. sokba éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Megőrzi minden csontját, egy sem törik el közülük. Ez egy messiási profécia, ez a szakasz Jézusról szól. A gonoszság öli meg, és meglakolnak, akik gyűlölik az igazat. Az Úr megválaszolja, az Úr megváltja szolgái lelkét, és senki sem lakol meg, aki hozzá menekül. Ennyi. Ez a megváltás, leggyönyörű ószövetségi képe, az Úr megváltja szolgái lelkét, és senki sem lakol meg, aki mit csinál? Aki mit csinál? Hozzá menekül. Nincs hőstet, nincs nagyszerűség, nincs emberi teljesítmény, menekülés van. Kihez? Istenhez, aki irgalmas, kegyelmes, aki szabadító, aki gyengéd, aki gyógyító, aki szeretne a mi atyánk lenni. Csak azt kéri, hogy végre legyünk már gyengék. Végre kiáltsunk már hozzá, végre meneküljünk már hozzá, végre ne vegyük már vissza a saját kezünkbe az életünket, a terheit, az örömeit és mindent, hanem hogy végre merjünk gyerekek lenni, és merjünk gyerekek is maradni Isten kertjében, szabadon, gondtalanul játszani. És aztán a játéknak van komoly része is. Isten azt mondja, hogy ott van a testvéred, el van veszve, szólj neki. És hogyha Istenre vetettem a gondjaimat, akkor ez könnyű, akkor a szolgálat nem egy munka, egy szolgálat olyan, mint a lélegzés. Ez csak én vagyok, csak történik, csak teszem. Hogy ne tenném, nem is tudok másképp. Isten szereti bennem, rajtam keresztül azt az embert, hogy ne szólnék neki, hogy ne tenném meg az extra mérföldet, hogy ne tartanám oda a másik arcomat, ha úgy kívánja. De ez nem az én hős tettem, ez nem az én nagy megfelelésem, az én nagy erőm, hanem az én Istenem szabadítása, az ő élete. És nem azért vagy fontos neki, mert kell egy jó munkás, hanem csak egyszerűen te fontos vagy neki. Pont. Ez egy másik világkép. Ez szerintem az, amiről olyan sokszor beszélünk, hogy nem azzal lettem keresztény, hogy megtértem, hanem azzal, hogy megismertem őt, és elhiszem, hogy ő kicsoda, és ez létrehoz egy új valóságot. Amen. 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 Ha minden igaz, jövő héten már Isten szeretetéről fogunk beszélni. A hatodik elem ebben a sorozatban. Isten szeretete. És kérlek, imádkozzatok ezért. Az a reményem, hogy lesz valami, hogy ő kijelenti magát nekünk, a szeretetét kijelenti nekünk, hogy megértünk valamit, amit eddig sose értettünk, hogy látni, hogy átélni fogunk valamit, hogy megtörünk, hogy engedünk, hogy szeretettek leszünk, mert már vagyunk, de azt mondjuk, hogy ne, távozz tőlem, mert bűnös ember vagyok. Péter imája, igaz, amikor Jézust meglátta. Hanem, hogy inkább olyanok legyünk, mint János, hogy én vagyok az a tanítvány, akit Jézus szeret. És amikor mindenki azt kérdezgeti, hogy csak nem én foglak elárulni, ő az egyetlen, aki azt kérdezgeti, tudod, a keblére hajtva a fejét, hogy ki fog elárulni. Hogy én nem, az tuti. És nem tudom, hogy ez elbizakodottság volt-e, vagy csak egész egyszerű átadás, s a önmagának, Isten szeretete felé, nem tudom, de ez lesz a témánk, Isten szeretetéről fogunk beszélni, sokat, remélem. Mennyei atyánk, arra kérünk, hogy ezeket a szavakat vésd a szívünkbe, hadd legyenek ezek mérföldkövek, hadd legyenek ezek olyan sarokkövek, amikhez visszatérünk, hogy kiáltott a nyomorult, az Úr meghallgatta, és minden bajból kiszabadította, hogy minden bajból kiszabadítod az igazat, hogy közel vagy a megtört lelkühez, és a megsebzett lelküt megvigasztalod, hogy annyi ígéreted van csak ebben az egy zsoltárban. Hadd legyenek ezek sarokkövei a lelkünknek, hadd térjünk ide-vissza, elengedjük a félelmeinket, elengedjük az elképzeléseinket, elengedjük a rossz istenképünket, és lecseréljük ezekre a szavakra. Erre a képre, a minket szerető, gyengéd atya képére, aki előtt lehetünk gyengék, sőt gyengének kell lennünk, hogy ő erős lehessen, hogy ő szabadíthasson, hogy ő gyógyíthasson, hogy ő lehessen a mi Istenünk. Most is mindörökké. És ha még sosem fogadtad el Jézus, mint a megváltódat, akkor fogadd el most, ez a megtérés, ez az első lépés. Ő fizetett ki minden adósságot, ő fizette ki a bűnödet. Csak mondd neki, elfogadlak Jézus, te vagy a megváltóm, elfogadlak, adj nekem örök életet. És ő kétség nélkül ad neked örök életet. Te nevedben imádkoztunk, Jézus Krisztus nevében. Ámen, ámen. Hát, nagyon köszönöm a figyelmeteket.